Ez a Wanderers Podcast, és ez vár rád a mai epizódunkban.
Igen, van normális élet, nincs víz, nincs villany, lövik a városrészt, és itt volt lehetőségem látni olyan családokat, akik pont a frontvonalon lévő utcákból a szemem láttára jöttek ki a házukból, és a szatyrokkal meg a gyerekekkel ott előttem menekültek el. Hogyha valaki, nem tudom, egy évtizede fegyverbe van, és nyilván látott ezt azt, akkor te ott nem lehetsz elég kemény. És hát ott volt olyan, hogy be kellett menni, tehát egy tévéstáb szeretett volna bemenni, forgatni egy videót, készíteni egy felvételt, hogy mégis milyen a helyzet az ostromlott városban, hát akkor le kellett szervezni, hogy bemenjünk, és akkor tényleg akkor ott volt, fütyültek a golyók, meg egyebek.
Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast, a világ egy helyen.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Újra itt vagyunk, üdv mindenkinek a Wandervel stúdiójából, ez itt a Wanderers Podcast harmadik évada. Én Mayer Márton vagyok, a műsor házigazdája, és ebben az évadban is igyekszem érdekesebbnél érdekesebb beszélgető partnereimből kihúzni utazási kalandjaik és tapasztalataik legjavát. Igaz, a világ sokat változott az első, sőt a második évadunk óta is, de ami biztosan megmaradt, az a kíváncsiság és az az izgalom, mellyel mi ebben a műsorban a nagyvilág felé fordulunk. Remélem továbbra is velünk tartotok, vagy ha esetleg valaki most talált ránk először, akkor javaslom, keressetek rá a korábbi epizódjainkra. Na, lássuk, hogy is szoktam ezt kezdeni. Ez itt tehát a Wanderers Podcast harmadik évada, melyben a Wandervel túravezetőivel beszélgetünk, nem mindennapi történeteikről, mesebeli vidékekről, megélt kalandjaikról. Ebben a harmadik évadban többek között megjárjuk a fekete kontinenst egy Afrika kutatóval, a színes, illatos, nyüzsgő mosolyok országát, amit meg lehet tippelni előre, hogy mi is lesz az, és bizony eljutunk majd konfliktuszónákba is, olyan veszélyes vidékekre, ahol jó eséllyel még sosem jártunk, de szerencsére túravezetőnk kalandjait meghallgathatjuk otthon a fotel biztonságában. Epizódjaink két hetente szerdán jelennek meg, elérhetőek a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a W-vel Wanderers Podcast keresőszavakat és könnyen ránk találtok.
Ez a Wanderers Podcast.
Ami pedig a mai adást illeti. Azt gondolhatjuk, hogy kalandos életű túravezetőink közül nehéz kitűnni, hát jobb szó híján extrém életvitellel, de mai vendégünk azt hiszem, neki ez mégis sikerül. Egy olyan túravezető ül itt velem a stúdióban, aki kis túlzással csak átutazóba jár Magyarországra, ezért is nagy öröm, hogy most ráér nekünk mesélni egy kicsit a stúdióban Belényi Dániel. Üdvít, köszi, hogy eljöttél, Dani.
Sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást.
Kényelmesen vagy ott?
Nagyon kényelmesen, ha ennél kényelmesebb lennék, akkor azt úgy hívnák, hogy függőágy meg gin tonic.
Figyelj, Dani, szerintem kezdjük úgy, mert még nem találkoztunk itt a stúdióban. Biztos egy nagyon érdekes dolog a kedves hallgatóknak, hogy merről jössz, mit csinálsz, amikor éppen nem Wandervel túrát vezetsz. Szóval egy pár szót tudsz nekünk mesélni, hogy mi a háttered, amúgy mivel foglalkozol, vagy mivel foglalkoztál az életedben, mert ha valaki rákeres a nevedre, akkor van itt segélyszervezet, meg szerzők, úti könyvek, meg mindenféle kalandkönyveknek a szerzője, újságíró, szóval egy viszonylag színes képet kapunk.
Igen, ezeknek a nagyja a múlt, de valóban ez egy érdekes fejlődéstörténet. Úgy kezdődött, hogy egyetemista koromban elkezdtem utazni, ez alatt a nyári szüneteket kell érteni természetesen, és még egyetemistaként jó ötletnek tűnt meglépni azt, hogy akkor jelent meg a diákhitel, hogy azt egy összegbe felveszem, azonnal veszek belőle egy repülőjegyet, és akkor onnantól kezdve már úgymond el vagyok utazva, tehát hogy nem lehet visszacsinálni.
Igen. Pénzügyi tanácsok egy utazótól óvatosan.
Így van, úgyhogy ezt igen, ne pénzügyi tanácsnak vegyétek, viszont úgy tűnik így évtizedes távlatban megérte ez a sok erőfeszítés, vagy áldozat, vagy felelőtlenség, tehát hogy sikerült termőre fordulnia ennek a féktelen tobzódásnak. És hát eleinte, hát ugye turistáskodtam, mint mindenki más, aki fiatalon elkezd utazni, és aztán egyre inkább úgy éreztem, hogy ez nekem hosszú távon is menne, mindenféle körülmények között. Úgyhogy egy 7 éves újságírói, utána meg egy 7 éves segélyszervezeti karriert vállaltam be. Nyilván itt ezek átfolytak egyikből a másikba, de mindegyikkel lehetett utazni kevésbé turistás, meg kevésbé ismert helyekre, meg random helyekre, ami nagyon fel tudott dobni időnként, és aztán most meg túrákat vezetek. Jó régóta csinálom egyébként, tehát körülbelül 15 éve vezettem az első túrámat, de most van az, hogy ez így teljesen kitölti az időm. És hát ezen kívül még vannak ilyen hobbi projektjeim, amikről majd lehet, hogy szintén beszélünk egy ponton.
Mondom, az interneten mindenféle konkrét különlegességet olvastam, és hogy itt dolgoztál, ott dolgoztál, volt ez a segélyszervezetes munka, sőt, talán valami cunami utáni helyreállítási dologgal kapcsolatban is a neved feljött.
Volt ilyen, sok minden volt.
Dani ma nem egy konkrét régióról, egy konkrét kultúráról, vagy egy konkrét országról fog mesélni, hanem inkább a életéből képeket villantunk majd fel, viszont ezeket a képeket talán mondhatom összeköti az a dolog, hogy egy nagyon konkrét helyzetben lévő zónáról vagy területekről szólnak, ahol talán a legtöbbet jártál, amilyen zónákban a legtöbbet jártál. Erről egy picit tudsz mesélni, hogy mi az, ahol te igazán otthon érzed magadat.
Valószínűleg azt akarod kihúzni belőlem, hogy konfliktus zóna, de nem itt
nyugodtan válasz olyan szót, ami neked tetszik, vagy ami szerinted jobban átadja.
Maradjunk ennél. Ez nem a teljes életem, hanem úgy tudnám talán leginkább összefogni, hogy voltak olyan munkáim, meg olyan küldetéseim, amiket konfliktus övezetben kellett végrehajtani, vagy megcsinálni. Ezek valamelyik irodai munka volt egyébként, valamelyik különböző megbeszélések, meg a helyszíni terepszemle volt, úgyhogy ezzel azért csínyán bánnék ezekkel a kifejezésekkel, meg ugye a másik, ami nagyon az egyik misszióm, hogy elvenni ezt a fajta élét a veszélyes helyeknek, mert ezzel nagyon könnyű eladni bármit, hogy azt mondod rá, hogy veszélyes, de hogy ez jó részt így tudatlanságból adódik, felszínességből. Tehát, hogy valójában elég nehéz ilyen helyekre elmenni, és magadtól, meg aztán végképp, tehát így turistaként belekerülni, mondjuk háborús cselekménybe, azt elég nehéz. Úgyhogy ezt szeretném egy kicsit demisztifikálni.
Uh-huh. Aztán úgy érdemes megkérdezni, hogy akkor benned mi köti össze ezeket a helyeket? Miért vagy hogy alakult úgy az életed, hogy újra meg újra ilyen helyen tudtál érvényesülni, ilyen helyeken találtál kihívást, tehát nem akarok nagyon személyes dolgokat, de hogy ha esetleg erről tudsz egy pár szót mondani, hogy mi az, amit neked ad ez a rész, miért érzed azt, hogy neked itt dolgod van ezeken a területeken?
Az egyik első utam Pakisztánba vezetett, és 2 évre rá Afganisztánba, Pakisztánba visszatértem.
Bocsi, mennyi idős voltál? Csak hogy az egyik első
23 után. Voltam az elején, nyilván attól idősebb a későbbiekben. Szóval, hogy viszonylag későn kezdtem egyébként, tehát azért van több túravezető kolléga, aki inkább így a 20-as évei legelején mutat föl már tapasztalatot, nekem ez egy pár évvel így elcsúszott, viszont szerencsére jó régóta tudom ezt csinálni, úgyhogy egy ponton azért kumulálódott az eddigi tapasztalat. Azt vettem észre magamon, hogy amikor olyan helyeken voltam, amitől mások mondjuk tartanak, hogy így meg tudtam találni így a hétköznapi kis egyszerű dolgokat, amik teljesen hétköznapivá vagy kézzelfoghatóvá tettek, olyan országokat, meg olyan helyzeteket, amit mondjuk csak a híradóban látsz, meg csak a rossz dolgokat hallod róla, illetve azt is észrevettem magamon, hogy az ilyen különböző váratlan helyzeteket, amikből nem tudom soha, hogy mi fog kisülni, hogy azokat képes vagyok teljes nyugalommal, higgadtan átgondolni, soha nem kell kapkodni, soha nem történik semmi rossz, mindig észnél kell lenni. És egyszerűen rájöttem, hogy jól tudok működni ilyen környezetben, mert keresem mindig a megegyezés lehetőségét.
Megvan
a tiszteletadás, a türelem, és megvan elképzelésem, mit szeretnék kihozni belőle, ami néha ugye megváltozik. És ezeknek a kombinációja adott ki egy olyan szerencsés, nem is tudom, készséget talán, amit utána nagyon sokszor tudtam használni különböző helyzetekben.
Igen, meg talán azt is lehet mondani, hogy igenis hatékonyan lehet rutint szerezni ezekben a helyzetekben, ha bár úgy tűnhet, hogy egy katonai checkpoint, vagy nem tudom, ez egy abszolút stressz helyzet, de amikor az ember néhányszor vagy sokszor átmegy ezen a helyzeten, akár a faluban az erős emberekkel, akár a katonákkal, rendőrökkel, mit tudom én, milyen döntéshozókkal, vagy akadályozó tényezőkkel, egy idő után lehet picit sablonosítani ezeket a helyzeteket, és tudni, hogy mik azok a dolgok, amiket mondani kell, csinálni kell ahhoz, hogy elérd, amit szeretnél, vagy ahova szeretnél.
Igen, a checkpointok között is vannak elég nagy különbségek, tehát más az, ahol mondjuk afrikai mezitlábas bedrogozott dinik próbálnak meg lehúzni.
Ez nem csak egy legenda?
$5, meg más az, ahol rendezett, szervezett hadsereg fölállít egy teljesen legális és legitim checkpointot. Nyilván mindenhol megvannak a viselkedési kódok, de hogy valójában, hogyha ilyen helyen mozogsz, akkor ez ez pont olyan lesz, mint átmenni a piroson. Illetve nem mész át a piroson, megvárod, mint zöldre vár, de hogy nagyjából ennyi van mögötte, tehát leveszed a napszemüveget, lehúzod az ablakot, lehalkítod a zenét, vagy kikapcsolod, ha szól, meg ilyen teljesen apró dolgok, amik...
Neked apró dolgok. De hát
pont igen, de hogy ez egy, nem tudom, egy kézen megszámolható, hogy hány dolgot kell. Ha látsz egy checkpointot, akkor tényleg csak ennyi. És akkor onnantól kezdve már jól látszol, ha este van, akkor felkapcsolod bent a világítást, akkor nyilván nincs rajta napszemüveg.
Látják, de hogy oda teszed magad, készülsz.
Így van, igen, igen.
Együttműködni. Aha. Talán a Csezsomborral beszéltünk egyszer ebben a műsorban az előző vagy előző előtti évadban arról, hogy a iszlám állam kurdok, ott kint volt ő a fronton, mesélt egy picit, hogy tényleg hogy néz ki egy ilyen frontvonal, de ha jól értem, akkor te alapvetően azért nem a fronton meg a háborús cselekmények közepette jársz, hanem annál egy picit hátrébb, tehát az emberek között, vagy a civilek között.
Van, hogy előrébb, de van,
hogy előrébb, van, hogy hátrébb. Amikor egy ilyen, mondjuk akkor frontvonal mögötti területen van az ember, akkor mennyire kell elképzelni ezt úgy, mint a filmekben, hogy tényleg fütyülnek a lövedékek, és nincsen víz, nincsen étel, teljes pánik, vagy mennyire tudják az emberek ezekben a zónákban egyébként hétköznap életüket élni? Hogy néz ki itt egy hétköznap, a mindennapok, hogy megy az élet?
Hát egy konkrét példát mondanék róla. Én a 2014-től kialakuló menekült válságban dolgoztam szinte minden fázisában, tehát dolgoztam a szerb határon, dolgoztam Szlovéniába befogadó központnál, ugyanígy, amikor a Moszul ostroma zajlott, akkor 2 évet kint dolgoztam Erbilben, Irakban, illetve hát akkor még ugye Moszul is így bizonytalan státuszban volt, hogy az iszlám állam egyik utolsó erős helyszíne volt, és ugye azt kezdték el módszeresen elfoglalni a kurdok meg a különböző erők. És hát ott volt olyan, hogy be kellett menni, tehát egy tévéstáb szeretett volna bemenni, forgatni egy videót, készíteni egy felvételt, hogy mégis milyen a helyzet az ostromlott városban, hát akkor le kellett szervezni, hogy bemenjünk, és akkor tényleg akkor ott volt, fütyültek a golyók, meg egyebek, de egyébként nem éreztem azt, hogy egy nagy veszély lenne, mert tehát mindig helyi emberekkel megyünk, tehát az egyértelmű, hogy eleve csak úgy engednek a közelébe, hogyha a megfelelő checkpointokon, a megfelelő emberrel, a megfelelő papírok meglétével igazolod azt, hogy neked oda kell menned. És ezt gyakran újságíróként se könnyű beszerezni. Tehát,
a kontaktot? A helyi embert?
Hát a helyi embert, vagy a megfelelő helyi embert, vagy a megfelelő papírt. Tehát nincs az, hogy véletlenül ott találod magad egy ilyen helyzetben. És a normális életre vonatkozó kérdést azt pedig azzal válaszolnám meg, hogy igen, van normális élet, nincs víz, nincs villany, lövik a városrészt, és itt volt lehetőségem látni olyan családokat, akik pont a frontvonalon lévő utcákból a szemem láttára jöttek ki a házukból, és a szatyrokkal meg a gyerekekkel ott előttem menekültek el, és léptek rá arra az útra, ami aztán elviszi őket törökországi menekültáborba, és onnan az Égei-tengerre, vagy Európa partjai felé, és itt kötnek ki nálunk, vagy Németországban, nyilván szerencsések tovább mennek. Igen, egy viszonylag normális életet kell elképzelni, ahol valaminek nagyon el kell törni ahhoz, hogy mindent hátrahagyva néhány nejlonzacskóval a hónod alatt elindulj.
Egy teljesen ismeretlen úton
egy teljesen világban. Ismeretlen úton, igen. És akkor emlékszem, hogy páncélozott dömperek, tehát amiknek a billencse meg volt erősítve, azokra szedték föl azokat a
családok, nők, gyerekek,
fölrángatták őket, hogy legalább a golyóktól védve legyenek, és azzal vitték ki őket a fronton túlra, tehát a biztonságos, hát ilyen regisztrációs központokba, aztán ilyen átmeneti táborba, menekültáborba.
Hogyha már itt járunk iraki Kurdisztánban, akkor visszautalnék egy másik korábbi adásunkra, amikor Bende volt itt, talán az első évadban, és azt meséltem, most nem tudom szó szerint idézni a Bendét, hogy amikor először ment iraki Kurdisztánba, talán stoppal, éppen ott volt Erbilben egy másik magyar, akivel találkozott, és milyen nagy segítség volt, és képzeljétek el, kedves hallgatók, ez a másik magyar nem volt más, mint Belényi Dani, aki itt ül velem szembe. Tehát akkor meghallgathatjuk a sztorinak a másik felét is, hogy volt ez, amikor te Bendével találkoztál, ha találkoztatok, és jól raktam össze a sztorit.
Találkoztunk, igen. Kint dolgoztam akkoriban Erbilben, és volt vendégszoba, úgyhogy eleve ugye, hát túl nagy mászkálás nem volt, mert hivatalból ezt nem lehetett, viszont ha jól emlékszem, akkor a konzulátusról felhívtak, hogy itt van egy magyar srác, és hogy valami...
Egy 18 vagy nem tudom hány éves volt akkor a Bende.
Igen, és hogy valamit kéne vele kezdeni, vagy nem is emlékszem pontosan, de az a lényeg, hogy akkor fölhívtam, vagy ráírtam valamin, és akkor meglátogatott, és akkor egy pár napot, emlékeim szerint pár napot valahogy el voltunk, de ez is így jó régen volt már, talán ilyen 7 éve lehetett. Ja, és hát akkor úgy ismertem meg őt, és aztán évekig nem nagyon volt kapcsolat, csak így tudtunk egymásról. És egy ilyen 3 évvel ezelőtt körülbelül valamire egymásra cseteltünk, és aztán kiderült, hogy túrákat vezet, akkor kiderült, hogy közben én is túrákat vezetek, és akkor valahogy így szépen összeértek a szálak.
Ja, és már kollégák lettetek,
úgymond.
Akkor kanyarodjunk vissza, hogy ne kerülgessük itt a forrókását a bedrogozott gyerekkatonákhoz, vagy esetleg egy ilyen költői...
Nem, az abszolút nem költői.
Kár,
volt
kár.
Ilyen.
Ez akkor gondolom nem közelkedett, mert ott a drog talán kevésbé.
Hát nem kevésbé, de ez afrikai.
Afrika.
Szép afrikai történet, egy Darfuri hegyi túráról.
Darfur, Szudánnak a nyugati régiója, ugye? Jól
így
mondom,
van,
egy polgárháborús nagyon nehezen megközelíthető, főleg most aktualitás egyébként, hogy Szudánban éppen nincsen a legnagyobb rend, és talán ne kanyarodjunk ebbe az irányba, mert ez egy aktuális politikai kérdés, de akkor egy picit mesélsz nekünk erről a Darfurról, vagy akár erről a konkrét esetről.
Hát ez a konkrét eset, ez úgy nézett ki, hogy nekem van egy olyan hobbim, hogy különböző országok legmagasabb csúcsaihoz megyek el. Hát ebben nyilván az ismertebb országok, tehát mondjuk Európa, meg a híres csúcsok, ezek mind beletartoznak, de hogy ezt a legtöbb ember meg tudja magától csinálni, és én igazából ott kerülök képbe, hogyha vannak olyan helyszínek, olyan országok legmagasabb csúcsai, ahova nehéz eljutni, vagy ahova nem lehet eljutni elvileg, vagy konfliktus zóna, vagy teljesen mindegy, bármi miatt nehezen megközelíthető, és valójában én ott kerülök képbe, hogyha valaki nem tudja elképzelni se, hogy jut el.
Ez a bürokratikus része, vagy az egész
összerakni? Ez nem csak a bürokratikus része, mert inkább az, hogy találni helyszínen megfelelő embert, aki majd, tehát ezt helyi ember nélkül nem lehet elintézni sehol, van, hogy már vízumot se. És Szudán esetében ott konkrétan az volt, hogy egyik évben volt valahogy egy szabad hónapom, és kimentem Szudánba, mert az ott, már voltam ott régebben hosszabb ideig, de igen,
nagyon
meg elég nagy, extra. És akkor felmerült, hogy jó lenne egy kicsit alaposabban megismerni, úgyhogy kiutaztam, de közben így motoszkált bennem nagyon, hogy hát itt is van ugye legmagasabb csúcs, 3200 méteres egyébként, nem föl kell rá sétálni, csak olyan helyen van, ahol 20 éve polgárháború van, és akkor ezen az utamon így érzékeltem azt, hogy ilyen minden szabadabb egy kicsit, hogy hívtak az emberek random helyekre.
Ez már Darfurban egyébként?
Ez simán Szudánban, mert Darfurba nem is lehet beutazni, mert ahhoz, hogy megvehess egy repülőjegyet, amivel utazol Darfurba, ahhoz kellenek mindenféle papírok, így belügyminisztériumtól, meg hírszerzéstől, meg akármi, és akkor ehhez kellett egy olyan ember, aki ebbe tud segíteni. És érdekes módon Darfurtól egy olyan 2000 kilométerre az eritreai határ mentén egy Kassala nevű kisvárosban egy couchsurfer lány mondta, hogy alhatok nála az irodába, és bementem az irodájába, és ilyen teljesen szépen felszerelt, tehát abszolút nem olyan, ami Afrikában szokott lenni, és így láttam, hogy ez egy tök profi iroda, megkérdeztem, mivel foglalkozik, és azt mondta, hogy vadásztúrákat szervez a Red Sea Governorate régióban, ott az eritreai szudáni határvidéken, és hogy amúgy meg sportlövő. És mondtam, hogy tök
elég
jó, teljesen...
Elég atipikus képi.
Igen, elég atipikus egy szudáni női karriernek, és megkérdeztem, hogy le tudna-e szervezni egy ilyen Darfuri túrát, annak minden papírmunkájával, összes háttérrel, helyi kontaktokkal, mondta, hogy adjak neki egy nap gondolkodási időt, és másnap felhívott, hogy persze semmi gond, mikor
múlik az élet.
Igen. És mondtam, hogy jó, rendben, akkor nem tudom mennyi idő elintézni, átküldtem neki a papírokat, és egy hónap múlva felhívott, hogy megvan minden, lehet menni. És tényleg akkor kiutaztunk, Khartoumba találkoztunk, akkor már megvoltak a különböző papírjai a rendőrségtől, határrendészet, de hogy ilyen
tudod,
az összes milíciától, azok megengedték, hogy megvegyük a repjegyet, akkor oda repültünk, és amikor megérkeztünk Nyalába, ami az egyik főváros, ott végig kellett járni ugyanezeket a hivatalokat, hogy katonai hírszerzés, rendőrség, nem tudom, hadsereg, akkor ott lázadó szervezetnek a
vezetője. Azért vadból titkon kicsit élvezed ezeket a köröket.
Persze, hogy élvezem, mert ugye ez nekem ez a munka, vagy igen. Így, ami így kicsit kirángat.
Sikerélmény, nem?
Igen,
sikerélmény,
ezeket el kell intézni, tehát nem az van, hogy ez magától megoldódik, hanem ezt szépen ki kell járni, oda kell tenni magad. Viszont utána tényleg olyan helyekre jutsz el, ahol senki nem járt előtted, itt majd ezen a túrán ki is derült, hogy 20 éve nem voltak bent külföldiek, tehát konkrétan felnőtt egy generáció, akik nem láttak fehér embert.
Akkor legalább a bőrszínetekkel már kapásban nagy feltűnést keltettetek.
Igen.
És ez nem győzte meg a gyerekkatonákat?
Nem, és a gyerekkatonás az meg pont akkor volt, meg volt minden papírunk, voltak helyi vezetőink, tehát ilyen helyi dárfúriak, akik ismerték azt a régiót, ahova terveztünk menni, akkor egy napot autóztunk, és akkor egy ponton, amikor már ilyen vállalhatatlan vízmosásokba kellett menni, akkor egyszer csak ilyen papucsos, ákás, macsetés gyerekek így körbeállták a kocsit, nem voltak már szomjasak, és akkor itt a helyi szudáni kísérőink is így elhallgattak, akkor egész végig nevettek egyébként, akkor kérdeztem, hogy baj van-e.
Nem egy jó előjel.
És akkor mondták, hogy hát az a baj, hogy nincs velük felnőtt. És akkor ja, hát tényleg nincs, akkor jó, akkor nyugi van, és akkor semmi, leültünk, valamennyit ott kommunikáltunk, tudod, nem jópofisztunk, nem idegeskedtünk, csak leültünk, és aztán egy ponton csináltak kaját, ami ilyen konzerveket összeöntöttek, és kézzel egy ilyen alumínium laborból ott elkezdték enni, akkor odahívtak, tök legugoltunk mi is a porbot, elkezdtük kézzel enni a tonhal konzervet, és akkor így valahogy így kicsit
ez egyfajta rituális is lehetett, ez a
közös étkezés, hogy itt,
hogy
igen, hogy brother. Odahívnak, és akkor, mert hát ők nem tudtak velünk mit kezdeni, mert nem tudtak rólunk semmit, de egyébként legálisan voltunk ott, hiszen pont azért találkoztunk előtte mindenkivel.
Hát jó, de az AK azért az egy meggyőző érv.
Az meggyőző, mondjuk a macsete az jobban zavar, mert az AK-val előnek aztán voltam, nem vagyok, a macsetével azzal
az
egy kicsit
fájdalmas is lehet.
Azzal nagyobb kárt lehet okozni. De aztán szépen megoldódott minden, és az volt a nehézség, ami miatt nekem ez napról napra ilyen munkajelleget öltött, hogy az összes falun úgy tudtunk átmenni, hogy újra kellett tárgyalni a saját pozíciónkat.
Ez így a területük igazából, amin áthajtatok? Vagy
igen, vagy csak... meg hát a még fontosabb az, hogy kik vagyunk, mert ugye ottól semennyire nincs turizmus, meg külföldiek se járnak, lehetünk kémek, dolgozhatunk bányatársaságnak, geológusként, igen, általában ezek vannak, lehetünk újságírók, és ugye itt minden beosztás más megítélés alá esik, tehát egy újságírónak elmondják a sztoriukat, bemutatják az iskolát egy NGO-nak, mondjuk adnak költségvetést, elmondják, hogy mit akarnak csinálni, mire van szükségük. Nyilván a kémekről nem tudják, hogy kémek, de hogy az...
Nem szeretnéd, ha azt gondolnák, igen, hogy az vagy.
És a geológusok, azok meg nyilván... Nem tudom, kizsákmánylók, orosz, amerikai, kínai, kormány által delegált akármilyen emberek lehetnek, akik előbb-utóbb felforgatják a helyiek életét, közti rendszereket, mert nem tudom, nyitnak bányát, nem nyitnak bányát, nyilván itt sok kenőpénz megy keresztül. Persze. Egy ilyen helyzetben, szóval az egyáltalán nem egyértelmű, hogy kik vagyunk és miért vagyunk ott. És akkor ilyen helyeken szerencsére gyűjtjük a képeket a legmagasabb csúcsokról, és akkor lehetett mutogatni mondjuk az iraki mászást.
Hogy ez a projekt.
Ugyanez a néhány igazából. Ember, ott állunk a, nem tudom, a kurdzászlóval a hegytetőn, akkor ugyanez volt, nem tudom, Mauritániába. És akkor ez például egy tök jó fedősztori, mert hogy lényegében ez azért ez a fedősztori, mert hogy ez a sztori.
Igen, tehát, ez így okés. Bocs, csak annyit hagy szúrja közben, egy laikus kérdés, de hogy mi van akkor, hogyha akár ezeknél a gyerekkatonáknál, vagy akár egyes falvakban ott, nem tudom, a falu vezetőjénél, stb. Nem álltok meg. Mentek a GP-tekkel, és leszarjátok az egészet, gyerekkatonák között átvezettek. Mi történhet?
Hát a gyerekkatonák közötti átvezetésben megvan az a kockázat, hogy utánad lőnek. Ez az egyik, a másik az, hogy jó eséllyel ugyanarra kell elhagyni a területet. Tehát
szeretnétek jóba lenni velük.
Igen, tehát hogy az egyáltalán, tehát vannak olyan afrikai checkpointok, amit mondjuk főleg ilyen kisgyerekek szoktak egyébként állítani. A Nyugat-Afrikában láttam néhány ilyet, ahol igazából csak le akarnak húzni egy-két dollárra, és akkor nem tudom, kifeszítenek valami madzagot, meg beállnak oda nagyon komolyan. De akkor tudod, a helyiek
van
tudják. Hát úgy, hogyha mondjuk csak macsete van, de tudod, akkor így átmész simán, mert nem érdekel, mert hogy gyerekek. De ott, ahol ilyen komolyabb konfliktus van, és lényegében az összes ember, aki fiatal, ilyen nem tudom, pár éves kora után, vagy nyilván 11-12 éves korától felbír emelni egy fegyvert, akkor onnantól már itt ezek fegyveresek.
Hihetetlen.
És ugye gyerekek, tehát az, hogy mondjuk iszik alkoholt, vagy nem tudom, bármivel bedrogozza magát, az, tehát amúgy túl sok tennivalója nincsen, meg nyilván nem jár iskolába se. Úgyhogy emiatt így nem sok tapasztalata van se így az általában az élet értékéről, se arról, hogy kik jöhetnek oda, meg miért. Ez tehát egy nem, elég, nem jó elég szűk világ. Igen. Úgyhogy ezért jobb őket vagy megnyerni, vagy semlegesnek maradni, vagy tudod, ilyenkor néha működik, hogy nem tudom, egy 50 dolcsist, hogyha odaadsz, akkor attól is így lenyugszanak, vagy hogyha van olyan felszerelésed, ilyen fejlámpa, vagy, vagy napszemüveg, ami igen, vagy értékes, vagy jól néz ki, és ilyen menő. És akkor tudod, hogyha egy-két ilyen cuccot kiosztasz, akkor, akkor például az jól tud kijönni.
Azt hittem, ezek csak a Discovery-n meg az HBO-n, nem. A National-en vannak. A lényeg, akkor átjutottatok és feljutottatok, ha már itt
átjutottunk elvezetünk. Átjutottunk utána, igen, egy kicsit újra kellett tervezni, mert nagyon sok időt elvertünk a falvakban, ahol mindig végig kellett menni arról, hogy kik vagyunk, miért vagyunk, hova megyünk, mi a cél, stb. De hát egy ilyen háromnapos szamárhátas veretés utána a túra.
Az szóval nem a kedvencem, ilyen... a szamárháton üldögélés.
Ez nekem se.
Főleg, ha rossz szamár. De hogy, na, azt akartam, hogy akkor fenn voltatok a hegycsúcson.
De abszolút, fenn voltunk. Akkor megy a projekt. Nyilván a helyiek így nem értették, hogy miért akarunk oda menni, tehát így szerveztek ránk egy külön kis expedíciót, hogy... De tehát a helyiek nagyon nem csinálnak ilyet. Eljött velünk mondjuk 20 fegyveres, úgyhogy hoztak 5 liter vizet 20 emberre egy ilyen teljesen sivatagos, szavannás hegyi kirándulásra. Nyilván az nem volt elég, papucsba voltak, estek, keltek.
Akkor a klasszikus turisztikai motivációk azok náluk így azért nem
ismertek. Nem, és akkor végén az volt a dühítő, hogy én tudtam, hogy nekem kell víz, de hogy az enyémet is megitták, mert láttam, hogy valaki ott nagyon ájuldozik, kezébe adtam, és tudod, akkor azonnal ott szétitták, úgyhogy a végén,
akkor végén én végén mentem le,
úgyhogy megérkeztünk a völgy aljába a túra után, és utána ez a klasszik, mint a filmekben, hogy így arccal beleestem a patakba, és úgy ittam, tudod, így meg se fordult a fejembe, hogy víztisztító, vagy bármi esély nem volt rá.
Jó az immunrendszered egyébként, gondolom, ennyi
gondolom után, jó. Így,
tehát akkor nem volt tragédia utána.
Nem.
Ja, egy picit evezzünk más vizekre Afrikából. Ha rákerestek a Daninak a nevére Google-ben, tegyétek vagy ne tegyétek, az egyik első kép, amit kidob az internet, az egy talán katonai helikopter, vagy repülő előtt állsz, ilyen hivatalosnak tűnő golyóállóban, vagy legalábbis isak biztos van rajtad, és Afganisztánhoz köthető a kép. Mi volt ez a projekt? Mert nem hegymászó jellegű.
Nem, az is a elég tarka múltamnak egyik fénypontja. Volt az újságírói karrieremben egy év, amikor az FHM magazinnak voltam az egyik szerkesztője, és akkoriban elég erős magyar szerepvállalás volt Afganisztánban.
Milyen évekről beszélünk nagyságrendileg?
Hát ez így a 2008-9-10 környéke. Sokan mentett, akkor volt minden negyed évben talán ilyen miniszteri vizit, meg a magyar vezérkar járt ki, ez a tartomány újjáépítő csoport dolgozott akkor Pulikumri tartományban, és vittek ki oda újságírókat, kb. Akárkit, meg fotósokat, aki bejelentkezett.
Bemutatni a honvédség munkáját ott.
Igen, és akkor ez is egy olyan út volt, hogy küldtem egy e-mailt a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályának, hogy ez vagyok, ez a terv egy fotóssal.
Ne adj ötleteket a hallgatóknak.
Nem, most már ez nem működik, több okból sem, de akkor működött, és így pár hét múlva mondták, hogy szuper, megy egy, nem tudom, egy miniszteri gép, visznek pár fotóst, meg újságírót, hogy arra fölférek.
Ez konkrétan egy honvédségi gépre.
Igen. Igen, és akkor több átszállással, vagy hát nem átszállással, nem leszállással, tankolással, ott kivitte a vezérkart, kicsit ilyen buligép volt, meg buli hangulat, érted, újságírók, fotósok, nem szomjas katonák, és akkor ott eltöltöttünk egy 2-3 napot, és ez volt ugye, tehát ez egy teljesen hivatalos vizit volt, megírtam az anyagot, készültek fotók, mások is megírták, tehát voltak, nem tudom, Blicktől, meg mit tudom én, más médiumoktól, úgyhogy ez egy teljesen hivatalos és leszervezett valami volt, annyi, hogy egy e-mailt el kellett küldeni.
De akkor ez nem teljesen a te stílusod, legalábbis a korábban elhangzottak alapján.
Hát ez annyiból nem, egyébként különböző helyeken, különböző okok miatt voltam meg, kellett lennem katonai táborokba, Afganisztánban is, Irakban is, máshol is, és ez csak egyik volt a sok közül. De ez tényleg egy nagyon intenzív volt, elvittek ilyen iskola átadóra, megmutatták a katonai tábort, és aztán a legvégén úgy ítélték meg, hogy nem biztonságos konvojjal visszamenni Pulikumriból Mazar-i-Sharifba.
Ott volt a reptér?
Ott volt a reptér, illetve Pulikumriba is volt egy kicsi, de hogy a mi gépünk az Mazar-i-Sharifba volt, és akkor az volt a terv, hogy akkor üljünk föl egy helikopterre, és akkor a helikopter, illetve hát két helikopter az így átvisz minket. Mm. És akkor klasszik, hogy le volt hajtva a hátsó rámpót, kikötve Basszus. Ott ült egy fegyveres, lógott le a lábam, mi meg ott is sasoltuk mögötte.
Nagy élmény.
És akkor ilyen terepkövető repüléssel ment, tehát hogy a felszín fölött ilyen 20-30 méterre és kanyonba mentünk.
Basszus.
És akkor látod mindkét oldalon így falak fölöttünk, és alattunk meg ilyen kertek, meg patakok. Úgyhogy annak a képnek ez a sztoria, de ez pont a legkevésbé vagány volt talán.
Ja, de ez ilyen, azért ez egy különleges
szépen,
dolog.
Szépen
persze,
kiadta.
Persze. Képzeld el egy mennyi, 3-4 éve, ott voltam a Tadzsik-Üzbég déli határon, és nagyon sokat gondolkoztam, Mázár-i-Sharif, átmegyek, nem menjek át. Ámondom, ez egy érdekes régió, most nem megyek át, hanem amikor sok időm van, akkor visszajövök. Hazajöttem Európába pár hónap múlva, és Amerika kijött, tavaly augusztus, tavaly július, mikor Amerika kijött Afganisztánból, ugye a tálibok nagyon gyorsan visszanyerték a helyiket, és hát most lehetséges, hogy ideig nem fogok menni. Te voltál egyébként ezen kívül Afganisztánban civilben, vagy hogy mondjam, tehát a testírusokban?
Voltam civilben is, voltam valahogy így a kettő között. Helyenként civil voltam, helyenként újságíró, meg segélyszervezeti emberként. Tehát így, nem tudom, különböző dolgokat a kinti irodánkkal kapcsolatban el kellett intézni, és akkor... És ennek így a részleteiben nem mennék bele, akkor így volt lehetőségem ilyen pár heteket kint tölteni. Egyébként akkor is katonai repülővel mentünk, katonai bázisra érkeztünk.
És ilyenkor egyébként, ha civilben vagy, akkor... hogy mondjam, mert hogy Afganisztánban mindig mondják, hogy ugye azért be kell öltözni, hogy messziről ne szúrják ki, hogy idegen vagy. Ez egy valós dolog, vagy így, mint ahogy itt? Hát nem én... így, mert rövidgatja biztos, nem.
Én nem hiszek ebben, tehát én ugye fehér bőrű vagyok, magas, teljesen nyilvánvalóan nem vagyok helyi sehol. Tehát mondjuk Amszterdamban igen, meg mondjuk Reykjavikba esetleg igen, de mondjuk Afganisztánban vagy bárhol máshol.
Nem érdemes próbálkozni.
Ott nem érdemes próbálkozni. Igen. De tehát külső fizimiskára ő se volt annyira, ő se lógott ki ebből, meg ugye a néhány tucat nyelvnek, meg kultúrának az ismerete az azért segít, de nekem esélyem nincs, úgyhogy én ezt soha nem vállaltam be, hogy fölveszek helyi ruhát, mert szerintem ez a legnagyobb hülyeség.
Szoktál egyébként valamilyen, nem tudom, keretsztorit kitalálni, hogyha ilyen helyen vagy, hogyha... Nem. Tehát nagyjából tudsz nyílt lenni olyan dolgokban, vagy amik felvállalhatóak, vagy...
Ja, persze, de hát ugye, amikor segélyszervezeti színekben voltam valahol, ott nyilvánvaló volt, tehát, hogy ott eleve olyan ruhába vagy, amiről látszik, hogy ez segélyszervezeti, és hogyha meg túrázni megyek, akkor meg sima túracuc, vagy nem tudom, farmer póló, tehát, hogy nem kell ezt túl gondolni, mert minél inkább próbálsz a helyiek közé vegyülni, annál gyanúsabb lesz.
Ja. Ne haragudj, tudom, hogy rendkívül elcsépel, de azért ilyen felvezetés után meg kell kérdeznem. Gondolod-e, hogy voltál valaha életveszélyben bármilyen régióban?
Ezt meg szokták kérdezni,
nem a Pesti Zebrán.
De szerintem nem voltam, mert nem mindig olyan helyzeteket tartok veszélyesnek, amik kívülről is annak tűnnek. Tehát, hogy egy csomószor, hogyha egy adott helyzetben vagy egy adott régióban, akkor így átáll az agyad, és teljesen más dolgokat tartasz fontosnak, meg a kicsit így jobban észnél, vagy talán.
Nem villan be most egy kép, amikor halálfélelmed volt, vagy ilyesmi?
Nem, hát volt ez ugye, amikor mondjuk gyerekkatonák körbevesznek, az olyan, hogy nem tudod, hogy mi lesz belőle, de hogy...
Bízol.
Igen, tehát, hogy lemészárolni nem fognak, max üldögélünk egy kicsit kínos csendben. De azzal nem volt gond, meg... Voltam Líbiában, ott a front kórházakat néztem végig egy ponton, de hát ott is az volt, hogy jött a rakétázás, és akkor hallottuk, hogy jön a rakéta, beültünk az autóba, és nem tudom, padlógázzal elhúztunk onnan, és akkor volt mondjuk néhány olyan perc, amikor, hogyha pont az úton, pont oda csapódik a rakéta, ahol vagyunk, akkor...
Nem biztos, hogy ezt most mesélnéd.
Akkor nem biztos, hogy mesélném, de hogy egyébként meg ez egy olyan nagy terület, hogy nagyon minimális az esély annak, hogy igen, hogy racionálisan ilyen kézifegyverekkel, vagy valamivel így kilőnek messziről. Úgyhogy valójában ez se volt olyan, ami így különösen így kiverte volna biztosíték.
Olyan természetesen beszélsz erről, tényleg, mint egy ilyen kellemes te a délután, mondjuk a családról, de nem baj, lehet még jó is, mert nem érzelmeskedek legalább itt. És egyébként még a másik fel ennek, hogy nem tudom, esetleg olyan baleset, vagy valami, ami tényleg egy problémába kerültél, vagy nem tudtál kijönni egy helyről, azt mondjuk, tudjuk, hogy az immunrendszered jó, de hogy bármi olyasmi, ami tényleg egy komoly kihívás volt neked is megoldani.
Nem rémlik. Meg ezeket a komoly kihívásokat, tudod, tehát én nem nagyon szoktam elfilózni a jövőn, mármint elszoktam, de hogy amikor így helyzet van,
koncentrálsz, fókuszálsz.
Igen, akkor mindig a következő feladatot, a következő apró lépést gondolom át, illetve valami van így a szemem előtt, hogy nagyjából mit kéne ebből kihozni, de nem aprózom szét a figyelmem meg az energiáimat fölösleges aggódással.
Ja, hát az biztos jó tesz, amikor ott vagy a pillanatban. Ennek kapcsán esetleg, nem tudom, a hallgatóknak tudsz valamit mondani, hogyha ne adj Isten egy általuk stresszesnek megélt helyzetbe kerülnek, lehet ez mondjuk a Izrael-Palesztina kapcsán, ahova úgy jellemzően sok magyar utazik önállóan, vagy nem is tudom, mit mondjak, milyen más ilyen konfliktuszóna lehet, hogy mire kell figyelni esetleg a viselkedésükbe, hogyha nem tudom, egy ilyen katonai checkpointon vannak, vagy bármilyen helyzetbe kerülnek, csak ilyen általánosságok, ami érdekes lehet.
Hát nézd, amit én meg szoktam említeni, ami egyébként minden emberre ráfér, az, hogy legyen mindenkivel udvarias. Mert
ne keménykedjen.
Ne keménykedjen, de főleg azért nem, mert tehát ezekhez az arcokhoz képest te nem lehetsz kemény. Uh-huh, tehát hogyha valaki, nem tudom, egy évtizede fegyverbe van, és nyilván látott ezt-azt, akkor te ott nem lehetsz elég kemény.
Ez itt továbbra is a Wanderers Podcast, iratkozzatok fel hírlevelünkre a wanderers.hu oldalon, hogy elsőként értesüljetek a legújabb cikkeinkről, híreinkről, és persze a podcast adásokról.
De a legtöbb embernek ez nem akkora élmény, tehát ugye katonának lenni se élmény, checkpointon állni se élmény, tűzőnapon állni se élmény, tehát egy csomó olyan emberrel kerülsz kapcsolatba, akiknek megterhelő az, amit csinálnak. És ez a minimum, hogy mindenkivel udvarias vagy, mert azt ők nagyon szeretik. Aki önérzetes, az különösen, de aki kevésbé, annak is szimpatikus.
Megkönnyíted a munkáját, úgymond.
Igen, meg hogy nem teszel rá további stressz, hanem tudod így mondjuk mosolyogsz. Én például az utolsó mezitlábas ilyen afrikai akárkit, aki bennül valami lukba, és egy papírra fölírja a nevemet, azokat is szörnek szoktam
szólítani,
hogy érezze a törődést. Nekem ez nem áll semmiből, de az, hogy rámosolygok, szörnek szólítom, és nem türelmetlenkedek, hogyha 10 percig csinál valami mást, akkor azt kivárom. És emiatt így nagyon támogató hozzáállással találkozom szinte mindenhol. Tehát az, hogy ezeket az embereket nem lehet sürgetni. Aki meg ugye önérzetes, mert mondjuk egy számunkra bullshit pozícióban van, de egyébként a saját körein belül az mondjuk valaminek számít, egy minisztériumi irodába ül egy asztal mögött, amin van 4 darab vezetékes telefon, és nyilván egy ilyennel kiröhögnénk nyugaton, de hogy ő neki van ott egy olyan fontos pozíciója, akkor meg kell adni a tiszteletet, és én aztán nem fogom kiröhögni, elég szar neki ott ülni, és csinálni a vélhetően értelmetlen munkáját, szóval az a minimum, hogy megtisztelem, és kedves vagyok vele. És emiatt tök jól szoktak sikerülni az ilyen dolgaim, mert érted, hova stresszeljek.
Még az jutott eszembe, egy picit visszakanyarodás az előzőhöz, mondtad, hogy van ez a projekt, tehát, hogy Afrika összes csúcsa, ugye?
Iránt
mondtál, akkor lehet, hogy csak a szudáni csúcs miatt volt ez a fejemben, hogy volt esetleg olyan ebben a projektben olyan csúcs, vagy mondjuk Afrikának egy olyan helye, ahova tényleg nem tudtál eljutni. Tehát úgy érzed, hogy megmozgattál mindent, de ki volt tűzve a cél, és az nem sikerült.
Ó, ilyen van, ilyen elő szokott fordulni különböző okok miatt. Hát a legutóbbi az talán januárban vagy februárban voltam Tunéziában, oda járok viszonylag rendszeresen, és Tunézia legmagasabb csúcsa az algériai határon van.
Aha, most
túl sok leírás nincs róla, minden esetre az internet bölcsessége szerint ott egy nemzeti park van. Úgyhogy el is autóztam oda, vagy elautóztunk, és hát ki volt írva, hogy nemzeti park, majd a következő kanyarnál, hogy katonai terület, szigorúan tilos a belépés, és akkor tudod, kinek higgyünk, mondtam, hogy figyelj, itt vagyunk, menjünk oda, most lesittelni nem fognak, de valóban az történt, hogy katonai bázis volt, akkor így elparancsoltak, hogy vezessünk valahova, és egy fél órán belül megjelent a Nemzeti Gárda kommandós egysége, hogy
akkor rátok riasztották őket igazából.
Igen, ilyen civil ruhás rendőrökkel. De érted, tök kedvesek voltak, így megjelentek így a full beöltözött kommandósok, látták, hogy ott állunk így zsebedugott kézzel rövidgatjába. Mit akartuk, és hát ott a hegy, arra akarunk fölmenni, és akkor tudod, így ezt felejtsétek el, akkor cigivel kínáltak. Aztán a végén persze bevittek kihallgatni, de hogy...
Viszonylag sok helyen van már az új lenyomatod a világban.
Ja, új lenyomatot nem vettek, de...
Nem vettek?
Nem.
Azt hittem.
Nem, meg le se fényképezte.
Kedves tőle.
De máshol, tehát Libériában ott is volt olyan, amit nem értünk el, mert ott meg a terep volt olyan, meg a falvakban élő embereknek az ellenállása, akiket nem tudtunk meggyőzni, hogy nem vagyunk geológusok, ja, és mire, ez ez a... mindenre, mire mindenen átdumáltunk volna magunkat, rájöttünk, hogy ez annyi idő, amennyink nincs, meg amennyit nem is akarunk rászánni, úgyhogy mondjuk azt is el kellett engedni. Szóval van ilyen.
A terep mit jelent egyébként? Hegymászást vagy dzsungelt?
Mert dzsungelt ebben az esetben.
Kihívás, igen.
Tehát, hogy én nem vagyok hegymászó, viszont mondjuk azért tapasztalatom van szerencsére elég sok helyről, de ezek inkább dzsungelek. Tehát amikor megnézed mondjuk a Google Earth-on, és így látod, hogy ez valami szavannás dolog lesz, ott egy hegygerinc, nagyon jó, akkor ezen vélhetően mondjuk egy ilyen 5 kilométer, hát egy oda-vissza mondjuk max. Egy nap alatt megjárható, és amikor odamész, és látod, hogy ez valóban úgy néz ki felülről, mintha szavannás lenne, de mondjuk 2 méter magas, sűrű bozót, ahol 2 macsetéssel tudtunk megtenni mondjuk 3 óra alatt 1 kilométert.
És motiváló.
Hát akkor ez, igen, akkor ez pont nem olyan hely, ahol el tudunk menni. Mm-hmm. És jó, akkor pipa. Viszont ez azt jelenti, hogy ide más se tud eljönni, meg hogy más se volt itt korábban. Úgyhogy nagyon jó, akkor ismét elmentünk egy olyan helyre, ja, ahol senki nem járt
előttünk.
Első
megmászás, vagy első próba, vagy hogy
first attempt. Igen.
Nyelvvel kapcsolatban. Neked mi vált be az angolon kívül, vagy hogy kezeled ezeket a, mit tudom én, főleg gondolom arab, farsi, meg Afrikában a 600 millió helyi nyelv. Hogy kezeled ezeket? Mi a neked bevált kommunikációs forma?
Hát alapvetően az angol, mert főleg Afrikában egy csomóan beszélnek valamilyen helyi pidgint, tehát ezt a nagyon basic helyi szavakkal teli tűz, de teljesen érthetetlen angolt.
Igen, néha nehezebb érteni, mint a helyit kitalálni, mert...
Igen, tehát az pokoli nehéz helyenként, de egyébként más nem nagyon kell. Tanultam farsit, úgyhogy azzal valamennyire el voltam, most már jó pár éve nem használtam egyszer se, úgyhogy nem tudom, hogy most hogy menne. Viszont többször nem a nyelv a nagy kérdés, hanem a helyismeret, meg a nyelvjárás. Uh-huh. Tehát mondjuk, hogyha beszélsz arabul, de mondjuk elmész Szudánba, ott mondjuk teljesen más arab van, mint mondjuk, hogyha elmész Marokkóba, vagy mint hogyha elmész, nem tudom, Szíriába.
Igen.
Úgyhogy ez is egy nehézség, másrészt meg nem a, tehát valójában nem a nyelv miatt tudsz egy csomó dolgot elintézni, hanem a kontaktok miatt.
Uh-huh. Hát rajtuk keresztül.
Tehát, igen, tehát mondjuk, hogyha mondok egy példát, tegyük fel, hogy tökéletes arabot beszélek, nem beszélek egyáltalán, de akkor is, hogyha mondjuk elküldenek Kairóba, hogy vegyek egy teherautónyi gyógyszert, azt nem tudom megcsinálni. És miért nem tudom? Azért nem tudom, mert nem ismerem a helyi gyógyszereket, nem tudom, hogy kiket kell megkeresni, nincs ott kapcsolati hálóm, és egyáltalán fogalmam sincs, hogy mi a hatékony.
Tehát a nyelv az egy nagyon sokadik akadály.
Az a nyelv egy nagyon sokadik akadály, és mondjuk ebben az esetben az történt, hogy egy Magyarországon élő palesztin gyógyszerésszel mentem ki, aki egyébként évekig élt Kairóba, és úgy érkeztünk ki, tehát hogy nálam volt a lóvé meg a feladat. Viszont ő volt az, aki azonnal fel tudott hívni 5 embert, hogy figyelj, ennyi kéne, ebből szedd össze, ma este kéne, nagyon sok, és akkor tudod így szépen...
És ment is a dolog.
És ment is a dolog, de ezt nyelvvel nem lehet megcsinálni. Hogy ezek olyan... És hogyha nem kairói gyógyszerész vagy, hanem mondjuk tök mindegy marokkói, akkor nyilván tök más, mert hogy kicsit mások a gyógyszerek, más a kapcsolati háló, mások a beszerzési források. Tehát, hogy a nyelv az fontos dolog, de az ilyen specifikus dolgokat pont nem a nyelvvel tudod.
Kell hozzá az a bizonyos ember.
Igen, tehát, hogy sokkal fontosabb az a képesség, hogy megtaláld azokat az embereket, akik téged a lehető legközelebb visznek a céljaid elérésében. Uh-huh. Tehát, mert egy ilyen helyen nyilván nem tudsz mit csinálni, muszáj másokat használnod, vagy másokkal együttműködnöd, és ez valójában az a hasznos készség, ami megvan, hogy ezeket az embereket megtaláljam.
Valami eszembe jutott közben, nem teljesen ide kapcsolódik, csak mondom, hogy a szudánit mondtad, hogy a szudáni arab, meg ilyesmi. Én most már egy jó ideje tanulok arabul, és azt gondoltam magamról, hogy egészen jól megy, és a Szaúd-Arábiában járok sokat, és mondjuk úgy ráállt a fülem az ottani arabhoz, ami nem is annyira különbözik a standardtől, vagy mondjuk a kairóitól. Mm-hmm. Viszont a szaudiak, főleg a szaudi nyugati partján nagyon sok szudáni, bocsánat a szóért, csak ők így mondják, rabszolgát tartanak, azért, mert nagyon szeretik őket, a szaudi barátaim szerint azért egyébként nem beszélnek, nem pofáznak vissza az uruknak, és a tevékhez nagyon értenek. Általában a versenytevéket, meg ezeket a szépségverseny, meg futtató tevéket, a szudániak kezelik a Szaudiban. Na szóval már azt gondoltam, hogy egészen jól megy nekem az arab, és most egy másfél hónapja voltam kint egy ilyen teveversenyközpontban, és ott maradtam estére a helyi szudániak, hogy a szaudiak mindenki hazamegy a kis palotájukba. Egy szót sem értettem, amikor egymás között beszéltek, de nem azért, mert valami afrikai kis nyelvet beszéltek, tiszta arabul, de egyszerűen teljesen más. De igen. Teljesen más. És ezt csak a hallgatóknak is mondom érdekesség, ugye, hogy az arab nyelv is olyan, mint egyébként jó sok más nyelv a világon, hogy országonként, régióként, mit tudom én, kis kultúrkörönként igenis változik méghozzá kifejezetten sokat a szavak, a kiejtés, vagy az intonáció. Egyébként a fárci is ilyen? A fárci az a perzsa nyelv, tehát Iránnak a nyelve, csak mondom a hallgatóknak.
Hát egy kicsit egyébként ilyen, de tehát a tajik, a dári, meg ezek tartoznak vele valamennyi egy családban, meg a kurdnak egy... Tehát, hogy valamennyi átfedés van, meg nyilván, hogyha jól beszéled az egyiket, akkor így megérted a többit. De például most voltam Szokotrán, ami Jemenhez tartozó sziget, most voltam 3 hete.
Kis apróság. Mondom a hallgatóknak, azért ez egy nagyon különleges dolog, és nem tudom, max. 2 kezemen szerintem meg lehet számolni a magyarokat, akik voltak ott valaha. Jemen polgárháborús ország, nem igazán lehet elérni, és Szokotra egy szigete, amit nagyon nehezen, de el lehet érni.
Igen, most ez a közbevágásért. Köszönöm, ez is inkább Szomália partjaihoz van közel. És ott például van saját nyelvük, a szokotrai nyelv, és nyilván tudnak arabul, és az, akivel voltam, az egyik, ő tudott arabul, de nyilván az a dialektus neki is kihívás volt. Viszont amikor a szokotraiak egymás között szokotraiul beszéltek, azt nyilván ő se értette. Tehát, hogy ez is a nyelvhez egy ilyen példa, hogy annyira fragmentált ez a sztori, hogy valójában ahhoz nyelvzseninek kell lenni, hogy annyi nyelvet olyan szinten felszedjél, hogy ez valóban tudjon rajta segíteni.
Javaslom egyébként, keressetek rá a Google Maps-en Szokotrára, Socotra, mert olyan természete van, pici sziget, de olyan természeti tájak vannak, ami tényleg lenyűgöző és egyedülálló. Egyébként ezért mentél?
Ezért mentem, meg volt oda charterjárat így a 70-es, 80-as években Budapestről, tehát hogy szerintem nagyon sok magyar járt ott.
Ezt nem tudtam. Komolyan?
Jártak oda búvárkodni.
70-es, 80-as évek?
Aha.
Az egy picit talán fiatal vagyok.
Igen, én is fiatal vagyok, nekem is úgy mondták, hogy ez egy felkapott hely volt egykoron.
Na, ezt nem tudtam.
Most megint az, csak kicsit nehezebb oda jutni.
Igen. Na jól van, kanyarodjunk is rá akkor a, hogy mondjam, második felvonásra. Mennyi, 1,5 évvel, 2 éve most már a Vandervelnél vezetsz?
Hát most kirákat. Már ez lesz a harmadik valójában.
És nem is azokról, voltál Grúziában, tudom, meg egy csomó érdekes részen, de nem is erről akartalak kérdezni, hanem arról, hogy hallottam valamiféle susmust, hogy iraki Kurdisztánban készül valami. Tudsz esetleg erről a régióról úgy mesélni, hogy meggyőzzük a kedves hallgatókat, vagy legalább informáljuk őket, ha nem is meggyőzzük, hogy ez egy érdekes, biztonságos, aki ilyesmi iránt érdeklődik, megéri utazni. Van mit nézni, van mit látni, és nem kell reggeltől estig összehúzott hátsóval ülni az autóban.
Nekem volt több túrám oda még korábban. Gyönyörű hegyek vannak, és nagyon sok régi keresztény emlék, tehát egészen különleges ilyen akkád feliratoktól, kezdve ilyen évezredes akvaduktól, elkezdve ősi templomok, a jezidi vallásnak a vallási komplexumai, keresztény kolostorok, mindenfelé a hegyek között, akkor van néhány érdekesebb város, ami egy-egy napokat így azért megérnek.
Abban a szempontból mindenképpen extra, hogy ez egy olyan régió, ahol a keresztény emlékek, és a, gondolom az iszlámnak is az emlékei megtekinthetőek, és a jazdi vallásról pedig annyit, hogy a Pornói Bendének a legeslegeső adásában egy csomót mesélt róla, nagyon érdekes, csak hogy most ne kanyarodjunk el esetleg arra. Igen. Hírekben láttuk, hogy az iszlám állam ezt elpusztította, azt szétlőtte, stb. Nem is azt akarom kérdezni, hogy mi maradt, hanem hogy maradt-e elég ahhoz, hogy az ember egy ilyen talán nehezebben megközelíthető részre utazzon.
Maradt bőven, mert tehát a kurdok azért elég rendesen megállították az iszlám államot, tehát mondjuk ezeket a nagy kolostorokat, ezeket nem tudták se elfoglalni, se lerombolni. Moszulban és környékén ott azért elég nagy károkat okoztak, de valójában nagyon sok minden megmaradt még utánuk is.
Melyik amúgy a főváros, Moszul vagy Erbil?
Nem, Moszul az föderális Irakhoz tartozik, ez egy vitatott volt még a felszabadítás környékén, minden esetre Erbil a főváros.
A Kurdisztánnak. Csak a hallgatóknak mondom, hogyha nézik a térképet, ugye Irak országnak az északi részén járunk, ez egy északi nagyon nagy régió, ami talán nem is régió, hanem egy autonóm terület, jól mondom?
Igen, hát egy hegyes. De hogy viszonylag Iraknak mondjuk a hegyvidéki része,
ez a így. Igen, vagy mondhatjuk, ha nézitek a török határt, akkor az attól közvetlenül délre-dél-keletre első terület. Nem akarok mindenféle, hogy mondják ezt, kulisszatitkokat lelőni az esetlegesen készülő iraki Kurdisztán útról, csak annyit mondj kérlek, hogy milyen típusú, vagy milyen érdeklődésű embereknek ajánlanád jó szívvel ezt az irányt, a felfedezésnek ezt az irányát?
Egyrészt az ország teljesen biztonságos, tehát az, aki kalandvágyból jönne, mert hogy majd lesznek izgalmas dolgok, az tök fölöslegesen jön el. Mert ja, fog látni checkpointokat, fog látni fegyvereket, háborús pusztítás nyomait, de valójában egy pillanatra se lesz semmilyen veszélyben. De aztán ugye ez nehéz, mert ez is egy jó felhívás, hogy aki ilyeneket akar látni, az jöjjön.
Ezt akartam mondani, hogy ami neked már nem annyira izgalmas, az lehet másnak, ha csak a látvány is egy nagy izgalom, de nem veszélyes, ugye ezt szülőnkkel választani, az izgalom az nem egyenlő azzal, hogy veszélyes valami.
Meg hát nagyon attól függ, hogy milyen lesz a végső túrának a profilja. Én a hegyeket részesítem előnybe, gyönyörű hegyi túrák vannak, tehát én 2 évet éltem ott, és gyakorlatilag minden hétvégémet a hegyekbe töltöttem, meg jártunk el futni ilyen különböző hegyi utakra, úgyhogy nekem az abszolút a szívemhez nőtt. A városokat kevésbé élvezem, de azt nem csak ott, hanem azt máshol is. Tehát nyilván érdemes elmenni, mert van régi citadella, meg van 1-2 mecset, meg van piac, meg bazár, meg esetleg 1-1 múzeum, szóval, hogy valójában meg lehet nézni, de hogy nem annyira erről szól, számomra legalábbis.
Hát talán az érdekes nem, hogy tér vissza az élet, vagy hogy tért vissza az élet ugye a pusztítás után.
Igen, de ebből ma már nem sokat látni, tehát ott, ahol nagy pusztítás volt, az amúgy is így a peremvidéke, ahova vélhetően már így a programmal
nem
jutunk el.
Nőknek egyébként? Tudom, kicsit
semmi hosszú, de tehát rengeteg nyugati nő él ott, dolgozik, úgyhogy viszonylag szabadon lehet mászkelni. Jó a közbiztonság is.
A másik, amit akartam még kérdezni, másik túrához kapcsolódó, te voltál a Kilimandzsáró túrán?
Igen.
Mert pont a múlt hétvégén beszéltem a Dokival, Kerényi Gábor másik túrvezetőnkkel, hogy 18-ból, nem tudom hány emberrel voltál, de hogy mindenki sikeresen feljutott, és jól sikerült.
Sőt, azt hiszem talán 21-ből 21, de
hoppá.
Valami egész jó arány volt.
Szerencsétek volt, kemény volt a csapat, te voltál ilyen jó formában.
Egyébként mind a három, mert összeállt. Most nem fogok személyeskedni, de az volt a sztori, hogy egy korábbi ilyen ausztriai, egy Rax Via Ferrát a túrán, volt egy versenyző, akinek kevésbé volt jó az állóképessége, vagy kevésbé volt jó erőben, és egy ponton bevallotta, hogy ő jelentkezett a Kilimandzsáró túrára. És hát így, hát nem vagyok egy ijesztegetős típus, meg szerintem, tehát inkább így rávezetni, meg együtt működni szeretek az emberekkel, nem pedig azt mondani, hogy ez hülyeség. Úgyhogy azt mondtam neki, hogy oké, akkor most van körülbelül 3-4 hónap a túráig, azt szeretném, hogy minden nap ezzel kelljél, ezzel feküdjél, hogy neked edzened kell, menjél el hétvégente kétnapos túrákra, sokat lépcsőz hátizsákkal, mindegy, csak muszáj, mert így biztos, hogy nem fog menni. Mondtam neki, hogy bocs, nem akartalak elkedvetleníteni, és azt mondta ellenkezőleg, hogy most motivált ezzel nagyon motivált, nagyon motivált lettem tőle. És tök jó, és mindenki följött.
Akkor ő is ott volt, és ő is följött.
Ő is ott volt, és ez nem csak az én érdemem, meg nem csak az ő érdemük, hanem a helyi csapatunk, tehát hogy ez egy mini expedíció, vagy nem is olyan mini, mert ez egy nemzeti park területén van, tehát kötelező helyi guide, a helyi guide az nem
Tanzánia?
Cipel, Tanzánia.
5900
majdnem. Tehát azért egy rendes szép nagy hegy, messziről is jól látszik. És kellenek szakácsok, és kell rengeteg teherhordó. És úgy lett felállítva a csapat, hogy a teherhordók között, meg a szakácsok között is volt olyan, aki így bevethető volt mondjuk így guide-ként.
Tehát kompetens.
Tehát, hogy kompetens volt arra, hogy mondjuk valakivel felgyalogoljon a Kilimandzsáró tetejére. És ha jól emlékszem, akkor 21 fős volt a csapat, plusz én, és az volt az alapvető taktika, hogy a csúcstámadás napját leszámítva egyik nap se gyaloglunk sokat, tehát van folyamatos szintemelkedés, van akklimatizáció, de hogy
nem
meghalásig megy ilyen napi pár óra séta vagy túrázás. És a csúcsnapot azt pedig úgy hoztuk össze, hogy az volt a cél, hogy mindenki feljusson. És egy csomó nem azért nem jutnak fel, mert gyengék, hanem mondjuk mert más tempó kényelmes nekik. Mert ugye amikor már 5000 méter fölött vagy, akkor már minden apróság számít. Tehát akkor igenis számít az, hogy egy óra alatt mondjuk 1000 métert mész, vagy 1500-at, mert mondjuk nem szintben nyilván, hanem távolságra. Tehát, hogy viszont, hogyha tudsz a saját tempódba menni, és senki nem húz meg tól, akkor jobbak lesznek az esélyei, pusztán azért, mert hogy te képes
vagy. Személyre szabni egy picit itt a
igen,
a
és
menetet.
Akkor az volt, hogy ha beleszámolom magam, a helyi guide-okat, meg akik eljöttünk, akkor mondjuk a 21 emberre jutottunk olyan 16-an.
Na hát az barátinak
hangzik. Ilyen guide-ok, vagy olyan, aki képes segíteni nekik, és ezért abszolút nem is volt se idő megbeszélve semmi, hanem elindultunk éjszaka, milyen, megbeszéltük, ilyen, hogy éjfélkor, vagy este 11-kor, megbeszéltük, hogy reggelre fönn vagyunk, nem sietünk sehova, ér megállni, ér visszafordulni, ér pihenni, mindent ér, csak menjünk. És akkor hát nyilván így széthúzódott a mezőny, és aki mondjuk legelőször jutott fel, az mondjuk kb. Visszaért addigra, mire a legutolsó.
De cserében mindenkinek sikerült.
Viszont mindenkinek sikerült, igen.
Tök jó.
Úgyhogy ez egy ilyen közös erőfeszítés.
Akkor ez hegymászó technikailag nem egy...
Nem, ez séta.
Tehát ez egy séta, csak igen, nagyon magasra, ugye Afrika igen. csúcsáról van szó. A másik túrád, vagy tervezett túrád, ez egy overland túra, Uganda, Namíbia, ilyesmit hallottam.
Ez igen, ez majd dolog. Kettő lesz, tervbe van véve egy Namíbia, Botswana, Zimbabwe, illetve csak Victoria vízesés, alapvetően egy Namíbia, Botswana, illetve van tervben egy Uganda. Mind a két utat elég alaposan bejártam, úgyhogy most a részleteknek a
kidolgozása.
Igen, a cizellálás zajlik.
Ja. Na, szóval ilyen sok területen lehet találkozni Danival. Bevallva, hogy egyébként én abszolút nem ismerem ezt a régiót, ezeket az országokat, amiket felsoroltál, azon túl, hogy a Google Maps-en megtalálom őket könnyen. Botswana, Namíbia, Uganda? Ezt mondtad, bocsi.
Igen, de ebből a Botswana, Namíbia van egy
az egyből össze van fogva. Annyit segíts nekem és a hallgatóknak, ugyanaz a kérdés, mint a iraki Kurdisztánnal kapcsolatban, hogy milyen érdeklődésű, milyen irányba nyitott, vagy mit átélni szerető utazóknak javaslod ezt az irányt?
Ezek elsősorban autós túrák, tehát van
autó,
benne...
mint jeep.
Igen, tehát a Namíbia, Botswana, ott a fő profil az a nemzeti parkok, tehát állatokat nézünk magyarul. Viszont mivel óriási területű mindkét ország, ezért sokat kell benne autózni. Tehát elsősorban olyan embereknek ajánlom, akik mondjuk kifejezetten szeretnek egy nagy és erős terepjárót vezetni. Az utak jók, tehát mondjuk Namíbiában nagyon sok aszfaltút van még több, ami nem aszfaltozott, viszont mindegyik rendkívül széles, tömör, simán lehet menni rajtuk 120-szal, 140-nel, kényelmes vezetni rajtuk, és hát gyönyörű a táj, tehát hogy nagyon változatos, vannak sivatagos részek, szavannás részek, egészen szürreális sziklaformációk, van az Atlanti-óceáni rész, ahol például olyan az út, hogy ez a nedves, sós homok ledöngölve, tehát gyakorlatilag végtelennel tudná rajta autózni. Ez nem aszfalt, meg semmi, tehát ez csak a só meg a nedvesség miatt olyan tömör és
összeáll.
Olyan sima, hogy
nem is láttam még ilyet.
Hogy bármennyivel mehetsz rajta, és akkor útközben meg hajóroncsok a tengerparton, meg ilyen számunkra teljesen szürreális, mondjuk ilyen német-alföldi kisvárosok, favázas házzal, gótbetűkkel.
Ez német gyarmat volt egyébként?
Igen. Igen, úgyhogy ott
fú, de
meg is lehet szólalni.
Tájidegen lehet, vagy azt gondolnám, de hát végül is
igen,
oda
tartozik. Igen, és akkor onnan meg autózol, nem tudom, egy pár órát, és akkor meg ilyen 200-300 méter magas, vöröses homokdűnék. Szóval elképesztően változatos. A botswanai rész az meg hát tulajdonképpen ugyanaz a régió, átmész a határon, és akkor ott Okavango delta, és az ahhoz tartozó...
Akkor az egy dzsungelesebb, zöldebb?
Nem, az mind szavanna. Mind szavanna. Ilyen mocsaras szavannás. És akkor a legvégén van egy ilyen négyes határ, a Namíbia, Botswana, Zambia, Zimbabwe, és ott van a Victoria Falls, az is a neve, Zimbabwe-be egy kisváros, meg mellett a Victoria vízesés, és akkor ezt még útbe ejtjük. Az Uganda az ennél sokkal kevesebb vezetés, mert az egy sokkal kisebb ország, de ott is a nemzeti parkok elég hangsúlyosak.
Ez a Victoria tó környék, ez az ország, csak segíts nekem a fejembe elhelyezni, Uganda.
Uganda az ott, igen. Tehát az a Tanzánia mellett. Tanzánia mellett van.
Jó, már nem volt meg teljesen, igen. Tehát Kilimandzsáró, igen.
És attól, hogy tovább mész,
Kenya,
akkor,
és akkor
igen,
ott,
így okay, van. Okay, igen,
okay,
igen. Okay. Ami Ugandában nagyon nagy extra az, hogy ott lehet nézni az ezüsthátú gorillákat, az egy abszolút kihagyhatatlan világbajnok program. És akkor ezen kívül vannak még Afrika szinten top nemzeti parkok élővilággal, illetve vannak a Nílusnak olyan, van egy-két ilyen nílusos, például a Mercy Zone Falls nevű nemzeti park, ahol a Nílus egy ponton 7 méterre összeszűkül, és ilyen, tudom, 30 méterről esik le.
Azt a mindenit. Hát nem úgyhogy az a Nílus, ami nagyon, a fejemben van.
Igen. Úgyhogy elég látványos. Illetve hát ami Uganda, hogy a legmagasabb pont az a Mount Stanley, az 5100 méter, basszus. Az Afrika harmadik legmagasabb.
Teljesen ismeretlen hegyek, és komoly.
Igen, és az egy teljesen ilyen rendes, tehát oda kell hágóvas, jégcsákány, valamennyi tapasztalat, de hogy azt adnak, mármint felszerelést, uh-huh. úgyhogy valójában fel tudsz menni úgy, hogy nem vagy profi, uh-huh. de tehát, hogy segítenek feljutni.
De nem egy Kilimandzsáró.
Nem egy Kilimandzsáró, de ugyanúgy egy hetes túra, uh-huh. ahogy végigmész az összes magaslati, tudod, ilyen alpesi, sivatag és a többi, és akkor a legtetején tényleg ilyen sziklás, jeges gletszereken kell.
Afrika közepe. Mert,
igen, így van.
Na, lassan a adás végéhez közeledünk, ezért most már felteszem a kis záró kérdéseimet, amik időközben eszembe jutottak. Minden részről, amiről meséltél ma itt nekünk, nagyon nagy lelkesedéssel és szívesen meséltél, és gondolom tudnál még néhány órán keresztül, ha lenne rá időnk. Van esetleg olyan régió, olyan ország, olyan kultúrkör, ahova leginkább húz a szíved, amit mindig visszavágyódsz, vagy ki tudsz emelni, hogy ott nagyon jól érezted magad, vagy nagyon szívesen jársz vissza?
Van több is. Az egyik az Irán, az volt a, hát lényegében az volt az első Európán kívüli ország, ahol jártam.
Akkor első szerelem is örökké tart, ahogy kell.
Így van, és azóta, tehát én évente járok vissza egyszer, kétszer. Most már nyilván nem a turista helyeket nézem uh-huh. egy jó ideje, hanem barátokkal találkozom. Vannak kis hegyi programjaink, ilyen hegyi falvakba félre vonunk dumálni, kirándulások, stb. Canyoning, tehát egy csomó olyan tevékenység, meg minden, amiben amúgy nem futsz bele, hogyha csak kimész egy pár hétre körülnézni. A másik ilyen pedig Bosznia, ott is volt egy...
És atipikus válasz erre a kérdésre.
Igen, ott is volt szerencsém egy évet Szarajevóba élni, és hát imádtam minden télen-nyáron, ott is minden szabad időmet a hegyekbe töltöttem, úgyhogy elég alaposan megismertem, és hát Szarajevó az így abszolút a top kedvenc városom.
Meg a Balkánon belül is egy nagyon... Nagyon
így van, egyszerűen,
nagyon Balkán,
jó, igen, isteni a kaja, a pia, a rendkívül kedvesek az emberek, nyitottak, gyönyörű
divers
a táj,
kultúra.
Van kultúra, vallások, tehát hogy őrületesen jó. Úgyhogy mondjuk nagyjából ez a kettő, és akkor nyilván még vannak ilyen hirtelen fellobbanó szerelmek, nem tudom, USA nemzeti parkok, vagy...
Az valami az nagyon más, mint amiről már beszéltünk.
Az nagyon más, de hogy annak is megvan az a szabadság, hogy nincs benne kihívás, bérelsz egy autót, odagurulsz, van kemping,
átláthatóan mennek a dolgok.
Minden pont ugyanolyan, mint az amerikai filmekben, uh-huh. ugyanazt fogod látni. Uh-huh. Szóval, hogy ebbe is van valami lenyűgöző, de ugyanúgy szeretem Dél-Kelet-Ázsiát, a lájtos sörökkel, motorozás és a uh-huh. seafood, és sziklamászás, igen. és búvárkodás, szóval, hogy vannak ilyen pontok, ahol azért el tudom magam engedni.
És akkor ebből egy picit tovább gördülve, még annyi, hogy el tudod-e képzelni, vagy hogy gondolod, eljönne valaha az a pont, amikor a főhadiszállásodat visszahozod esetleg Budapestre, és itt vagy a legtöbbet, és nem csak átjáróházként.
Hát a főhadiszállásom az itt van. Ezt még pillanatnyilag nehezen tudom elképzelni, azért, mert hát legalább 2 évtizedet beletettem abba az életemből így pénzbe, munkába, energiába, hogy ezt csinálhassam.
Nem szívesen dobja el az ember.
És ezt, igen, ezt nem szívesen dobom el, tehát azt nem állítom, hogy örökké így lesz, meg hogy ilyen intenzitással lesz, mert most tényleg teljes őrület, amiben vagyok, de tehát, hogy ez valójában rajtam is múlik, szóval, hogy ebből le lehet lassítani. Kívánatos is lelassítani, de valójában nem tudom elképzelni azt, hogy valami teljesen más dologgal foglalkozom, és nem járok el rendszeresen a kis egzotikus helyeimre.
Na, hát mi mindenképpen csak örülni tudunk ennek a válasznak, mert az azt jelenti, hogy lesz lehetőségünk még veled sokat utazni, sokáig utazni. Köszönjük szépen! Belényi Danit hallottátok, kedves hallgatók, köszi Dani, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm a lehetőséget, jó volt dumálni.
Keressetek, kövessetek minket a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a Wanderers Podcast keresőszavakat W-vel, és egész biztosan rátaláltok. Kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkba, amit a Wanderers több mint turista néven találtok meg, és böngészétek utazási magazinunkat a wanderers.hu weboldalon. Találkozunk két hét múlva egy újabb izgalmas témával. Addig is, sziasztok!
Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast, a világ egy helyen.